Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. A dicséret így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Jézus Krisztus a következő szavakkal szerezte a keresztség sákramentumát: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok Pálnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből, a 3. fejezet 20. verséből. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülő, rokonok és az egész gyülekezet, a mai istentiszteletünkön újra egy keresztelőn lehetünk együtt, egy gyermeket fogadunk be Isten népének a közösségébe. Mielőtt ez megtörténik, mielőtt részesül ennek jelében a keresztvízben, röviden szeretnék néhány szót mondani arról, hogy mi a keresztség, és miért is keresztelünk. Az ige, amelyet felolvastam a Filippi levélből, arról beszél, hogy nekünk egy különleges polgárjogunk van, nevezetesen mennyei polgárjogunk. És ezzel Pál korát megelőzve bevezette a kettős állampolgárságnak a gondolatát. Ugye ismerjük a mai jogrendszerben ezt az intézményt, egy embernek akár több állampolgársága is lehet. A hírek tele vannak ezzel, gondoljunk a kárpátaljai magyarokra, akik születésük pillanatában megkapják az ukrán állampolgárságot, aztán, ha szeretnék, később megkaphatják a magyar állampolgárságot is. Ez a második állampolgárság számukra plusz jogokat, plusz lehetőségeket jelent. Hát ugyanígy Pál apostol is beszél kettős állampolgárságról, de ő nem ebben az összefüggésben. Ő arról beszél, hogy minden ember, amikor megszületik, rendelkezik földi állampolgársággal. Magyarul ezen a világon élünk, és ezért bizonyos jogokkal, lehetőségekkel rendelkezünk. Hát a gyermeketek is megérkezett a ti családotokba, és ezzel jogot kapott arra, hogy valaki gondoskodjon róla, valakik gondoskodjanak róla. Az ő földi állampolgárságához az is hozzátartozik, hogy majd később elmehet tanulni. Még később elmehet dolgozni. Élheti az életét, a maga céljait követheti. Ez a mi földi állampolgárságunk. Ilyennel mindannyian rendelkezünk. Csak hogy ez az állampolgárság egy idő után megszűnik. Amikor valaki eljut az utolsó napjához, amikor végleg becsukja a szemét, akkor a földi állampolgársága megszűnik. Fontos, de nem örökké való ez a polgárjog. De Pál azt mondja, hogy neki, és még sokaknak ezen a világon mennyei polgárjoguk is van. Hogyan lesz valaki a mennyek országának polgárává? Azt a kifejezést használja Pál, hogy Krisztus által. Azt mondja, hogy várjuk vissza a mennyből Jézus Krisztust, ő a mi üdvözítőnk. Hát ő az, aki mennyei állampolgárságot ajándékozhat nekünk. És erről beszél a keresztvíz. Amikor vizet öntünk majd Balázsnak a fejére, akkor az egyszerű víz, de jelképe valaminek, ami nagyon különleges. Jézus Krisztus áldozatának a jelképe. Az ő kiontott vérének a jelképe, amellyel a Golgotai kereszten véghez vitte a megváltásnak a művét. Amikor ez a keresztvíz egy gyermeknek a fejére kerül, akkor ezzel gyakorlatilag egy meghívót kap. Egy felajánlásban részesül. Jézus Krisztus azt üzeni számára, hogy ő is elnyerheti a mennyei állampolgárságot. A mennyei állampolgárság óriási előnyökkel jár, sokkal többel, mint amivel a földi állampolgárság. Aki ebben részesül, az megkapja bűneinek a bocsánatát. Amire mi nem tudjuk magunktól a megoldást. Ismerjük, hogy amikor elkövetünk egy bűnt, és szeretnénk jóvá tenni, az nekünk nem megy önmagunktól. De Isten adhat nekünk bűnbocsánatot. Arra, amit eddig elkövettünk, meg arra is, amit ezután fogunk elkövetni. És a mennyei állampolgárság még reményt is ad, mert azt mondja, hogy aki ezzel az állampolgársággal jut el élete utolsó napjához, végül nem a földbe fogadtatik be, hanem a mennybe fogadtatik be. Ez az állampolgárság örökké megmarad. Én azt gondolom, hogy azért hoztátok el gyermeketeket megkereszteltetni, mert szeretnétek neki a legjobbat, a tőletek telhető legtöbbet megadni. Nagyon sok mindent tehettek érte. Mint földi szülők, gondoskodhattok róla, iskoláztathatjátok, egyengethetitek az útját. De hozzáteszem, hogy hozzásegíthetitek őt ahhoz, hogy a mennyei állampolgárságát is megkapja. És erről beszélt Jézus a keresztelési parancsban, amikor azt mondta, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. Tanítsátok majd Balást. Mondjátok el neki, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki a keresztség sákramentumában már most közel jött hozzá. És amikor ő erre majd hittel válaszol, akkor ő is elnyeri a mennyei polgárjogot. Ezt kívánjuk, és ezért imádkozunk majd értetek. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, nagyon nagy hála van a szívünkben, minden alkalommal, amikor egy új életet mutatsz nekünk. Köszönjük a kis Balázsnak az életét, köszönjük, hogy te vigyáztál rá a szülésben, te vigyáztál rá azóta is, és itt lehet most előttünk éppen egészségesen szerető szülei és családja körében. Urunk, köszönjük, hogy ilyen szép reményekkel indulhat el az ő élete, hogy az ő földi élete feljogosít bennünket minden reményre. De köszönjük neked, Urunk, hogy te ennél sokkal többet is tudsz és akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy nálad van a bűnbocsánat, nálad van az örök élet, mindaz, amit a mennyei polgárjog jelent. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezért a polgárjogért fizettél. Méghozzá a saját életeddel fizettél. Az, ami számunkra elérhetetlen, azt a megvásároltad nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy aki elfogadja tőled hittel ezt a polgárjogot, az megkapja, és örökké az övé is marad. Azért imádkozunk, Urunk, hogy Balázs életében ne csak egy meghívó adasson át, ne csak részesüljön a te ígéretedben, hogy aki hisz, üdvözül, hanem nyerje el a hit ajándékát is, és valóban üdvözülhessen. Kérünk, Urunk, hogy ebben segíts az ő szüleinek, hadd tudjanak rólad beszélni, hitelesen bizonyságot tenni, és vezetni őt az örök élet útján. Amen. Most pedig valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hozzátok intézek két kérdést, és arra kérlek benneteket, hogy hallható szóval lelki ismeretetek szerint válaszoljatok. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Balázs, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Kicsiny gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehessen. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a hónap énekét, a 790-es számú énekünket énekeljük el. Úr Jézus, taníts meg örülni!
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található Mózes 5. könyvének 28. részében. Mózes 5. könyvének 28. részében így szól hozzánk Istennek igéje. Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden parancsolatát, amelyet ma parancsolok neked, akkor e föld minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Rád száll mindez az áldás, és beteljesedik rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, és termőföldet gyümölcse, és jószágod ivadéka, teheneid fajzása, és juhaid ellése. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel, ha bejössz, és áldott leszel, ha kimész. Az Úr megfutamítja ellenségeidet, akik rád támadnak. Egy úton jönnek ki ellened, és 7 úton futnak ki előled. Áldást parancsol az Úr a te csűreidre, és mindenre, amire ráteszed kezed. Megáld téged az Úr a te Istened azon a földön, amelyet ad neked. Az Úr felkészít téged magának szent népévé, ahogy megesküdött neked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útjain jársz. És megérti majd a föld minden népe, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, méhed gyümölcsében, jószágod ivadékában, és földet termésében azon a földön, mely felől megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja azt. Megnyitja neked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon földedre alkalmas időben, és megáldja kezed minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem szorulsz kölcsönre. Fejjé tesz téged az Úr, nem pedig farokká, és mindinkább feljebb való leszel, nem pedig alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket ma parancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd. És ha nem térsz el se jobbra, se balra egyetlen igétől sem, amelyet parancsolok neked, és nem jársz más istenek után, hogy azokat tiszteld. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartsd és teljesítsd minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked, reád szállnak mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad. Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és földed gyümölcse, teheneid fajzása és juhaid ellése. Átkozott leszel bejöveteledben, és átkozott leszel kimeneteledben. Átkot, romlást és veszedelmet bocsát rád mindenben az Úr, amit kezdesz vagy cselekszel, míg végül eltöröl, és míg végül hirtelen elveszel cselekedeteid gonoszsága miatt, amiért elhagytál engem. Dök halált hoz rád az Úr, míg végül elemészt azon a földön, amelyre bemész, hogy tied legyen. Megver az Úr sorvadással, hidegleléssel, gyulladással, lázzal, aszállyal, szárassággal és ragyával. Mindez addig üldöz téged, míg csak el nem veszel. A fejed fölött levő ég rézzé, a lábad alatt levő föld pedig vassá válik. Eső helyett az Úr port és hamut hint földedre, és az addig hull az égből, míg csak el nem pusztulsz. Megszalaszt téged az Úr ellenségeid előtt. Egy úton mész ki ellene, és hét úton futsz előle, és a föld minden országának elrettentő példa leszel. Holttested eledele lesz minden égi madárnak és a föld vadjainak, és nem lesz, aki elűzze azokat. Megver téged Isten egyiptomi fekéllyel, kiütéssel, varral és viszketegséggel, amelyekből nem tudsz kigyógyulni. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és megzavarodott szívvel. Tapogatózni fogsz világos délben, ahogy a vak tapogat a sötétben. Szerencsétlen leszel utaidban, elnyomott és kifosztott minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. Feleséget jegyzel el magadnak, de más férfi hál vele. Házat építesz, de nem te laksz benne. Szőlőt ültetsz, de nem te veszed hasznát. Ökrödet szemed láttára vágják le, és nem eszel belőle. Szamaradat elrabolják tőled, és nem kerül vissza hozzád. Juhaidat ellenségeidnek adják, és nem segít rajtad senki. Fiaidat és leányaidat más népnek adják, és a szemed csak néz, és epekedik utánuk egész nap, de nem lesz erő a kezedben. Földet gyümölcsét és minden fáradtságos szerzeményedet olyan nép emészti föl, amelyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben. Megtébolyodsz a látványtól, amelyet látnod kell szemeiddel. Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a térdeden és a combodon, amelyekből ki nem gyógyulhatsz, talpattól fogva a koponyádig. Az Úr olyan nép közé visz el téged és királyodat, amelyet magad fölé emelsz, amelyet nem ismertél se te, sem atyáid, és ott más isteneknek fogsz szolgálni, fának és kőnek. Iszonyattá, példabeszéddé és gunnyá leszel minden népnél, amelyek közé elűz téged az Úr. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarítasz be, mert felemészti azt a sáska. Szőlőt ültetsz és műveled azt, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azt a féreg. Minden határodban lesz olajfád, de nem kened magadat olajjal, mert olajfád gyümölcse lehull. Fiakat és leányokat nemzel, de nem lesznek a tieid, mert fogságra jutnak. Minden fádat és földed minden gyümölcsét megemészti a sáska. A köztetek élő jövevény egyre feljebb emelkedik, te pedig egyre alább hanyatlasz. Ő fog neked kölcsön adni, és nem te kölcsönzöl neki. Ő fej lesz, te pedig farok leszel. És ezek az átkok mind reálszálnak, üldöznek téged, és beteljesednek rajtad, míg csak el nem pusztulsz, mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartottad volna parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked, és rajtad és utódaidon lesznek intőjelül és csodagyanánt mindörökké. Mivel, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, amikor mindenben bővölködtél, éhen, szomjan, mezítelen és mindennek szűkében szolgálod majd ellenségeidet, akiket rád bocsát az Úr, és vas igát vet a nyakadra, míg csak el nem pusztít téged. Rád küld az Úr messziről, a föld széléről egy olyan népet, amely úgy repül, mint a sas, olyan népet, melynek nyelvét nem érted. Vad tekintetű népet, amely nem tiszteli az idős embert, és a gyermeknek sem kegyelmez. És fölemészti jószágot, tenyésztését és földet gyümölcsét, míg csak ki nem pusztulsz. Nem hagy neked a gabonádból, borodból, olajodból és teheneid fajzásából, juhaid elléséből, míg csak ki nem pusztít téged. Megszáll téged minden városodban, egész földeden, míg csak le nem omlanak magas és erős kőfalaid, amelyekben bízol. Megszáll téged minden városodban, egész országodban, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Megeszed méhed gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket az Úr, a te Istened ad neked a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel szorongat téged ellenséged. Közületek a legelkényeztetettebb férfi is irigy szemmel tekint testvérére, szeretett feleségére és a még megmaradt fiaira, hogy ne kelljen adnia egyiküknek se fiai húsából, amelyet eszik, mert semmi egyebesen marad a megszállás és a szorongattatás idején, amikor szorongatja ellenséged minden városodat. A köztetek levő finnyás és elkényeztetett asszony, aki meg se próbálta lábát a földre tenni elpuhultságában és finnyásságában, irigyen tekint szeretett férjére, fiára, leányára, méhlepénye miatt, amely elmegy tőle, és gyermekei miatt, akiket megszül. Mert titokban megeszi ezeket, amikor mindenből kifogy a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel megszorongat téged ellenséged a városaidban. Ha nem tartod meg, és nem teljesíted e törvény minden igéjét, amelyek megvannak írva ebben a könyvben, hogy féljed e dicsőséges és félelmes nevet, az Úrét, Istenedét, akkor az Úr rendkívüli csapásokkal sújt téged és utódaidat. Nagy és tartós csapásokkal, gonosz és tartós betegségekkel. Rád hozza Egyiptom minden nyavajáját, rád ragadnak azok, amelyektől irtóztál. Mindazokat a betegségeket és csapásokat is, amelyek nincsenek megírva ebben a törvénykönyvben, rád hozza az Úr, amíg csak ki nem pusztulsz. Kevesen maradtok meg ti, akik azelőtt oly sokan voltatok, mint az ég csillagai, mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára. Ahogy örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek, és megsokasított benneteket, úgy fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy elveszt és kipusztít titeket. Ki lesztek gyomlálva arról a földről, amelyre bementek, hogy a tietek legyen. Szétszór az Úr minden nép közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig, és ott más isteneknek fogsz szolgálni, akiket sem te, sem atyáid nem ismertek, fának és kőnek. De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz lábadnak nyugalma, mert rettegő szívet, epekedő szemet és sóvárgó lelket ad ott neked az Úr. Egy hajszálon függ az életed, rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem lesz biztonságban az életed. Reggel azt mondod, bár csak este volna már. Este pedig azt mondod, bár csak reggel volna, mert nagyon retteg a szíved amiatt, amit a szemed lát. Visszavisz téged az Úr Egyiptomba hajókon, azon az úton, amerről azt mondtam neked, hogy nem fogod többé látni. Ott majd áruljátok magatokat ellenségeiteknek szolgákul és szolgáló leányokul, de nem lesz, aki megvegyen. Boldogok, akik hallják Istennek igéjét, és szívükbe zárják azt, és megtartják azt. Csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, a Te igéd élő és ható, megsebez, de be is kötöz. Urunk, hallva ezt a hosszú felsorolást, bizony úgy érezzük, hogy megsebez, hogy félelmetes az, amit Te ígérsz azoknak, akik nem tisztelnek Téged, és nem tartják meg a Te parancsolataidat. De Urunk, köszönjük, hogy ott van a Te szereteted, és a Te bekötöző irgalmad is. Kérünk, hogy taníts bennünket most is a Te útadon járni. Áld meg szívünket, gondolatainkat, értelmünket, hogy megismerhessük a Te akaratodat, és azon járhassunk. Légy itt közöttünk a Te áldásoddal. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét Ézsaiás próféta szavaival hirdetem. Ezt mondja az Úr, én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 25. Zsoltár második versét. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik, utaid, Uram, mutasd meg. Isten tiszteletünkre jöjjön áldás az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a rómaiakhoz írt levél 7. részének 21. és azt követő verseiben a következőképpen. Magamban tehát azt a törvényt találom, hogy jól lehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember! Kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Amen. Két út van előttem, melyiken induljak. Visszhangozhat a fülünkben ennek a népdalnak a kérdése. Miután ezt a hosszú felsorolást hallottuk az áldásról és az átkokról. Isten szabad akaratot adott az embernek. Választhatja az áldást, a gazdagságot, a jólétet, a bő termést, győzelmet az ellenség felett, a bővölködő életet, amely minden nép fölé emeli. Vagy választhatja az átkot, mely mindezek ellentéte. Aszály, éhínség, katonai veresség, az ellenség pusztítása, betegségek számüzetés. Az átkok, amiket hallottunk, az átkok sora négyszer olyan hosszú, mint az áldásoké. És a szörnyűségek tetőpontja az ostromok borzalma, a kannibalizmus, amikor az anyák saját gyermekeiket eszik meg az éhínség idején. Hallva ezt a két lehetőséget, és elborzadva az átkok hosszú során és mienségén, úgy gondolom, hogy valamennyien áldásra vágyunk. Az áldásnak az volt a feltétele, hogy engedelmesen hallgassanak az Úrnak szavára, és teljesítsék parancsolatait. Áldásra vágyunk. Isten népe is megfogadta, hogy Isten útján szeretnének járni. Többször esküvel is megerősítette a nép ezt az akaratát, hogy engedelmeskednek Istennek, s csak őt szolgálják. Egyszer itt Mózes idejében, aztán később Józsué alatt is. Emlékezzünk a Sikemi országgyűlésre, amikor Józsué azt mondja nekik, hogy válasszatok még ma, hogy kit akartok követni. Én azonban és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És akkor mindenki az Urat választja, és esküvel megfogadják, hogy őt imádják. Egy ideig megy is a dolog, aztán azt látjuk, hogy elfelejtkeznek Istenről, elfordulnak tőle, és idegen isteneket kezdenek imádni. Gondoljunk Gedeon életére, arra a bíróra, aki egy alkalommal, mint Isten kiválasztott vezetője, egy ellenségtől megmenti Izrael népét, és élete végén bizony bálványokat kezd imádni. Vagy ott van Salamon, az a nagy reményekkel induló király, aki bölcsességet kér Istentől, és Isten jó szívvel tekint rá, és örömét látja Salamonban, és naggyá teszi. És mi lesz az élete végén? Idegen asszonyokat fogad oda, és ezeknek az idegen asszonyoknak az isteneit kezdi ő is imádni, azoknak templomot épít. És mi hogy állunk ezzel? Vajon ránk nem érvényes-e annak az éneknek a szövege? Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Hány fogadalmat tettünk? Betartottuk-e? Hányan indulnak el boldogan, reményekkel teli közös úton, holtig tartó hűséget fogadva egymásnak, és milyen sok házasság végződik válással. Örvendetes dolog a sok keresztelő, ebben a gyülekezetben is szinte minden vasárnap örülhetünk annak, hogy van keresztelő is. És hányan váltják be ígéretüket, gyermekeiket nevelve. Minden úrvacsora vételkor megígérjük, hogy életünket Istennek szenteljük. Vajon megtartjuk-e? Így élünk-e? Boldogan indulunk el az áldás útján, és mire észbe kapunk, a másik úton találjuk magunkat. A valóság az, amiről Pál apostol ír a rómaiaknak írt levelében, miközben a jót akarom cselekedni, csak a rosszat tudom tenni. Isten törvényét, akaratát helyesnek tartjuk. Az a szándékunk, hogy azon az úton maradunk, hogy azt megtartsuk. Ezt mondja a belső emberünk, a szívünk, a lelki ismeretünk. Szeretnénk Isten útján és az áldások útján járni. És mégsem ezt tesszük, hanem épp az ellenkezőjét, amit nem akarunk, ami sérti Isten törvényét. És az ember maga sem érti, hogy hogyan is történik mindez. Mert ott van bennünk egy másik törvény is, ezt fejtegeti Pál apostol, amit a test kíván. A test révén rabjává lettünk egy kegyetlen úrnak, a sátánnak. Minden ember, aki erre a földre születik, a bűn állapotába, az Istentől távol lévő állapotba születik bele. Pál apostol is gyötrődött ebben a kettősségben, vívódott ezzel, hogy nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Végül így kiált fel, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Mit tanulhatunk meg mindebből? Először is vegyük észre a gonosz pusztító erejét. Ne kicsinyeljük le, ne gondoljuk azt, hogy nincs. Manapság nem illik bűnről, nem illik gonoszról beszélni, legfeljebb rossz körülményekről, és azt gondoljuk, hogy ha nem beszélünk róla, akkor az nincs is. Történelmünk is szolgál példával arra, hogy naivitás békeidőben nem védeni a határt és feloszlatni a hadsereget. Bizony, hogy békeidőben is résen kell lenni. Amikor jól megy a sorunk, akkor is oda kell figyelnünk. Eszembe jutott egy mese a kismalacról és a farkasokról. Télen a farkas kopogtat a kismalac háza ajtaján, ahol jó meleg van, és azt kéri, hogy engedje be kicsit megmelegedni. Először csak egyik lábát, aztán csak a másikat, és aztán egyre többet. A kismalac résen van, mert tudja, hogy a farkas az farkas, azzal jó lesz vigyázni. Azt nem lehet csak úgy beengedni, mert célja nem a melegedés, noha azt mondja. Azonban jó lesz vigyázni vele. Péter apostol is levelében arra int bennünket. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Ha csak egy apró rést hagyunk is, már is megjelenik, hogy letérítsen minket az engedelmesség útjáról. Gondoljunk Dávidra. Dávid Istennek tetsző király volt, és mégis egy alkalommal, mielőtt a Betsabéval történt eset megtörtént volna, akkor ezt a kicsiny mondatot olvassuk a történet bevezetőjében. Dávid, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, Jeruzsálemben maradt. Ki tudja miért? Nem tette azt, ami egyébként a dolga lett volna. Valamiért nem volt kedve. Ott maradt Jeruzsálemben. És már is megjelenik a kísértés, a teraszról meglátja a fürdőző Betsabét, és micsoda következményekkel jár ez. Házasságtörés, gyilkosság. Ne áltassuk tehát magunkat, a sátán életünkre tör, és vele szemben mi tehetetlenek vagyunk. Ahogy az ének is mondja, az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon. Saját erőnkből nem tudjuk legyőzni, nem tudunk ellenállni. Hiába nem akarjuk a rosszat, mégis azt tesszük. És ennek következményei az átkok, figyelmeztetéssé, intő jellé lesznek. Így a gonosz komolyan vétele mellett most vegyük észre az intő jeleket, a figyelmeztetéseket. Ezt írja Mózes: intő jel és csoda gyanánt lesznek azok az átkok rajtad, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak szavára. Ha az átkok felsorolását figyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy eleinte ezzel a bekezdéssel kezdődnek, ha nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. Tehát ha nem fogsz rá hallgatni, akkor ezek bekövetkezhetnek. A 45. verstől pedig azt látjuk, hogy ott már úgy kezdődik, mivel nem hallgattál az Úrnak a te Istenednek szavára. Tehát ebben az van benne, hogy ez be fog következni. El fog jönni olyan idő, amikor nem hallgatsz Istened nevére, és ezért bekövetkeznek ezek az átkok. És tudjuk, hogy így is történt. Még az a borzalmas dolog is bekövetkezett, hogy anyák a gyermekeiket ették meg az ostrom idején Samáriában. A mi elődeink időnként felismerték az összefüggést a bajok és az Isten iránti engedetlenség között. Kölcsei Ferenc a himnuszban ezt láttatja: haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Meglátták tehát az összefüggést, a bajok, a nyomorúság, az intőjelek és az Istentől való elfordulás az engedetlenség között. De hadd hozzak néhány mai példát is. Egy alkalommal egy középkorú férfi kereste fel lelkipásztorát házassági gondjai miatt. Miután elbeszélgettek, a végén egy könyvet nyújtott át a lelkipásztor ennek a férfinek, mondván, hogy nézzen bele, hát ha segítségét talál benne. Néhány nap múlva visszajött az illető, hozta a könyvet, és azt mondta: nagytiszteletű úr, én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, de az első mondat ez volt: ha gondod van a házastársaddal, vizsgáld meg Istennel való kapcsolatodat. Nekem Istennel nincs gondom, nekem a házastársammal van gondom. És visszadta a könyvet. Nem vette komolyan ezt az intő jelet, hogy meg kellett volna vizsgálnia Istennel való kapcsolatát is. De egy másik példát is hadd mondjak. Egyszer valaki elmondta, hogy elhatározta, hogy ezen túl tizedet fog fizetni, azt minden hónapban félreteszi erre a célra. És aztán egy alkalommal úgy adódott, hogy szüksége volt arra a pénzre, hozzányúlt, másra költötte. Nem sokkal később egy baleset, autóbaleset érte, és akkor utólag ezt mondta: amit nem adtam oda önként az Úristennek, azt másképpen elvette. Intő jelek figyelmeztethetnek, észrevehetjük őket, elgondolkoztathatnak bennünket, hogy vajon nem tértünk-e le az engedelmesség útjáról. És végül vegyük észre Isten szabadító kegyelmét is. Hiszen Pál apostol vívódását követően, hogy kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, ezt a örömhírt kiáltja: hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy két út van előttünk. Melyiken, két út van előttem, melyiken induljak? Az áldás vagy az átok útja? Az egyiken szeretnék járni, de nem tudok. A másikon nem szeretnék járni, de valamiképpen oda kerülök. Azt az örömhírt szeretném most elmondani, hogy van egy harmadik út. Isten adott nekünk egy harmadik lehetőséget, egy kiváltképpen való utat. Ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Egyik oldalon a magunk erejéből nem igazulhatunk meg. Nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne és ne vétkezne. Olvassuk a Prédikátor könyvében. De Isten nem akar hagyni bennünket az átkok útján, ezért egy harmadik lehetőséget ad. Szabadítót küldött számunkra, az Úr Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket a bűn átkából. Azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. És aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mert ezen a teremtett emberen csak az újjáteremtés segíthet. Ez pedig egyedül csak a teremtő, az élő Isten végezheti el. És ez lehetséges az Úr Jézus Krisztusban. Jézus ezt mondja, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Pál ugyanezt így mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Éljünk ezzel a harmadik út lehetőségével. Adjunk hálát ezért, és maradjunk meg az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük testvéreim a 338. dicséret első és harmadik verseit, a 338. dicséret lelki próbáimban Jézus légy velem. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a harmadik lehetőségért. Urunk Istenünk, mi látjuk a magunk nyomorúságát, hogy eltervezzük szépen a magunk életét, és aztán mi lesz belőle. Észre sem vesszük sokszor, hogy hol siklik ki az életünk, hol térünk le arról az útról, amelyet úgy szeretnénk, amely a veled való kapcsolatban teljesedik ki. Urunk, köszönjük, hogy a te ígéd tükröt tart elénk, és ebben megláthatjuk azt a valóságot, hogy mivé lehet az életünk. De azt is köszönjük neked, hogy te nem akarsz ebben az állapotban hagyni minket. Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy a mi életünkkel is terved, akaratod van, és nem hagytál bennünket a bűnnek és halálnak átkában, hanem szabadítót küldtél az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt mi is elfogadhatjuk Urunknak, megváltunknak. Köszönjük, hogy így egy új élet reménységével ajándékoztál meg minket, és hogy ezen az úton járhatunk. És köszönjük, hogy a te szeretetettől, amely az Úr Jézus Krisztusban van, többé senki és semmi el nem szakíthat minket. Ezért áldunk és magasztalunk. Tied legyen a dicsőség, mind örökké. Amen. Most kiki maga vigye Isten elé a maga imádságát a csendben. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.